Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, dr. Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi oktató volt, diplomata és államtitkár a mai Naprakész vendége. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szívesen.
Tegnap, amikor erről az interjúról egyeztettünk, még nem tudtunk semmit arról, hogy a Trump adminisztráció véletlenül kiszivárogtatta a haditervét egy újságírónak. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy arról van szó, hogy az amerikai elnöknek a nemzetbiztonsági tanácsadója vélhetően tévedésből felvette egy Signal csoportba egy újságírót, abba a Signal csoportba, amelyben a közelgő, a jemeni huszi terrorista milícia bázisaira tervezett katonai csapásnak a részleteit beszélték meg. Mindenképp kell szólnunk erről az ügyről. Mi ez, egy újabb Watergate botrány? Van, aki azt mondja, hogy ez az?
Hát, ez a kisebbik baj egyébként, ez az újságíró. Önmagában az, hogy ezeket a terveket az amerikai kül- és katonapolitika vezetői egy Signal csoportban vitatják meg, ez halatlan. Tehát ha nem kerül be ez az újságíró, amivel egyébként olyan óriási nagy kár lett, nem lett, mert gyorsan, tehát kevéssel a csapások előtt sikerült ezt a kitűnő megoldást találni, de az, hogy a külügyminiszter, a hadügyminiszter, a nemzetbiztonsági főtanácsadó és még mások ilyen terveket Signal csoportban vitatnak meg, ez olyan, azt gondolom, hogy hallatlan, soha nem volt ilyen. Emlékezzük vissza, hogy Donald Trump ilyen hihetetlen botrányt csinált abból, hogy Hillary Clinton nem titkos e-maileket küldött a saját e-mail címéről, ami pedig abszolút, hát ehhez hasonlítva aztán különösen jelentéktelen. Szóval azt gondolom, hogy ez valami botrány, hogy finoman fejezzem ki magam.
Lesz ennek bármiféle, vagy lehet ennek bármiféle következménye?
Hogyne, a kongresszus elkezdett mozgolódni, és érdekes módon ugye mindkét pártból vannak olyan kongresszusi tagok, akik ennek a kivizsgálását követelik. Biztosan valami fog történni, hát ha csak Donald Trump szokása a szíven nem söpri félre ezt a problémát.
Hát ő egyébként elviccelte ezt a történetet, Elon Musknak a bejegyzését osztotta meg, miszerint Elon Musk azt mondta, és Elon Musk nem csak techmilliárdos, hanem a Trump adminisztrációnak is a tagja, ő azt mondta, hogy hát ha egy hullát el akarnának rejteni, akkor a The Atlantic című lapnak a második oldalára kellene azt tenni, mert hogy ez az alap, amit senki nem olvas.
Hát ez egy hülyeség, ezt csak úgy mondják, Elon Musk sok marhaságot szokott mondani, ez is az egyik ezek közé tartozik, nem igaz, ez egy nagyon tekintélyes lap, amit nagyon sokan olvasnak, de még egyszer mondom, tök mindegy, hogy hogy melyik lap, a Ludas Matyiról lenne szó, akkor is az a tény, hogy Signal csoportban vitatnak meg ilyeneket, az a tény egyszerűen botrányos újságíróval vagy annélkül.
Amerikának egyébként mekkora mértékben köti le az energiáit a Közel-Kelet, vagy másképp fogalmazva, Ukrajna fontosabb most, vagy a Közel-Kelet a fontosabb?
Mindenképpen a Közel-Kelet, ha lehet ilyet mondani, a fontosabb. Az ukrán problémát az viszonylag gyorsan meg lehet oldani. Azt tudjuk, hogy annak nagyjából mi lesz a megoldása. Elsősorban az oroszokat kell ebbe valamilyen módon belevonni. Ez Donald Trumpnak egyenlőre nem sikerül, ilyet csinál belőle, Putyin megérvezi, de hát előbb-utóbb csak rá fog jönni, ha más nem a tanácsadói megmondják neki, hogy ez egy nem jó szerep, szóval meglátjuk, hogy hogyan fog erre reagálni, mert ugye úgy is reagálhat, hogy elfogadja Putyinnak a követeléseit, és megint az ukránokat próbálja meg kényszeríteni. Ez nem fog olyan könnyen menni, egyrészt az ukrán vezetés miatt, meg másrészt meg az európai támogatás miatt, ami az ukránok mögött most már azért elég határozottan látszik. A Közel-Keleten nem tudunk megoldást, én legalábbis nem tudok igazán megoldást találni, tehát ott nem arról van szó, hogy Donald Trump vagy bárki más hogyan viselkedik, persze az nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi történik, mert azért sok minden történhet, negatív és még negatívabb, ne adj Isten, kicsit pozitív dolog, de megoldás nem látszik. Az orosz-ukrán háborúban tudunk megoldást mondani, hogy az hogyan érjük el, az egy más kérdés.
Az elmúlt napokban tárgyalások folytak Ukrajna és Amerika, illetve Oroszország és Amerika között. Miről szól ez? Miről szól ez a tárgyalás sorozat? Mert hogy nem vasárnap, illetve hétfőn voltak az első tárgyalások. Ez most Amerikáról szól, aki igazságot tesz és elhozza a békét, Oroszországról szól, aki elégtételt vesz és kap ukrán területeket, vagy pedig Ukrajnáról szólnak ezek a tárgyalások, aki most már hát szinte bármibe belemegy.
Hát azért nem fog szinte bármibe belemenni. Egy erős legitimációval rendelkező ukrán vezetés van Ukrajnában. Minél nagyobb nyomás gyakorol rá Donald Trump. Ugye láttuk, hogy pusztán az a tény, hogy a Fehérházban úgy viselkedtek vele, ahogy viselkedtek, pusztán ez a tény több mint 10%-kal növelte Zelenszkijnek a támogatását. Az ukrán ellenzék számottevő alakjai egyértelműen kizárták azt, hogy bármilyen olyan cselekedetben részt vegyenek, ami Zelenszkij hatalmát gyengíteni a jelenlegi körülmények között. Tehát önnek egy nagyon erős háttere van, és szerencsére odállnak mögé egyre inkább az európaiak. Tehát ha Ukrajna folytatni akarja a háborút, mert úgy gondolja, vagy rákényszerül, hogy folytassa a háborút, mert úgy gondolja, hogy azok a feltételek, amiket Putyin támaszt, még ha ezeket az amerikaiak többé-kevésbé támogatnák, és nem fogják, ugye a Ukrajna akkor se kell, hogy abba hagyja azonnal a háborút. Tehát itt egy hosszadalmas alkudozás lehetséges, azt gondolom, hogy az alkudozás arról folyik egyelőre, hogy milyen feltételekkel jöjjön létre a tűzszünet. Az ukránok ugye világosan akarnak tűzszünetet, az oroszok meg teljesen nyilvánvalóan nem akarnak tűzszünetet. Húzzák az időt, hülyének nézik az amerikaiakat, ők meghagyják, Donald Trump meghagyja, hogy hülyének nézik, de sajnos a munkatársai között is van néhány.
A korlátozott tűzszünet, jól értem, hogy nem kedvez Oroszországnak? Most azt látjuk, hogy a hadászati kezdeményezés, ahogy a katonák mondani szokták, az náluk van, Moszkvánál van. Tehát, hogy neki egyáltalán nem érdeke az, hogy tűzszünet legyen?
Ez a korlátozott tűzszünet egyáltalán egyértelműen Oroszországnak kedvez. Ugye a tengereken nincsen háború, mert a Fekete-tengeri flottát gyakorlatilag megszüntették az ukránok. Az Azovi tengerre van beszorulva, és néha egy-egy rakétát kimernek lőni, ami jelentéktelen. Tehát a tengereken lévő tűzszünetnek nincs jelentősége. A légi levegőben lévő tűzszünetnek meg azért Oroszországnak kedvez, ha betartaná, nem tartja be. Ugye mert Oroszország civil célpontokat támad alapvetően, ha ott valamit beszünteti ezeknek a támadását, ez Oroszországnak a katonai helyzetét nem csökkenti, nem rontja, míg ellenben Ukrajna alapvetően orosz katonai célpontokat támad, ha ezt beszünteti, ezzel nyilvánvalóan kedvezőtlenebb helyzetbe kerül, mint hogyha ezt folytatná. Tehát ez a tűzszünet egyáltalán egyértelműen az orosz érdekeket szolgálja, és közben Oroszország ugye lassan haladhat előre a szárazföldön, és ez a célja, minél tovább húzza az időt, annál többet haladhat előre, akár csiga tempóban is a szárazföldön. Azt reméli, hogy kurzból kiverheti az ukrán erőket, ugye már többször hazudta, hogy ez sikerült, de egyelőre nem sikerült, de hát ők ezen dolgoznak, és hát a déli fronton is előre haladnak csiga tempóban ugyan, de mennek előre. Tehát ez a tűzszünet, ha betartanák is Oroszországnak, kedvez, de nem is tartják be.
Dr. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, egyetemi oktató volt, diplomata és államtitkár a mai napra kész vendége. Az orosz-ukrán béketárgyalások a mai témánk. Lehet a tűzszünetből béke? Vagy egy fegyvernyugvás tulajdonképpen csak arra jó, hogy a felek erőt gyűjtsenek, ki a saját tehetsége szerint? Mert most azt látjuk, hogy ugye megegyeztek abban, hogy az energetikai infrastruktúrát nem támadják, de ennek ellenére továbbra is, hát, talán mondhatjuk azt, hogy totális háború van Ukrajnában.
Igen, ugye a tűzszünet az sokféle kifejezés is van rá, és sokféle tűzszünet van. A fegyvernyugvás, amit ő mondott, az, hogy nem lőnek.
Eljuthatunk oda, hogy ne lőjenek, mert hogy arról nem, tehát hogy itt poszttraumás stresszben szenvedő katonákról beszélünk olyan tisztről, akinek lehet, hogy az ukránok vagy az oroszok megölték a családját, neki most mondhatják azt, hogy tűzszünet van, ő akkor is visszalő.
Nem, már visszalőni lehet, hogy visszalő, de az, hogy egy-két géppisztolylövés elhangzik, az nem igazából jelenti a fegyvernyugvás megsértését. Ugye a fegyvernyugvás az azt jelenti, hogy nem lőnek, nincsenek különböző mechanizmusok, amik ezt ellenőrzik. Ezt át kellene változtatni majd egy tűzszünetté, ahol elválasztják a feleket, békefenntartó vagy biztonsági erőket telepítenek, ellenőrzés van, megállapodnak abban, hogy az elválasztó vonal hol húzódik, milyen erőkkel repülnek, és itt tartják, csomó dologban meg kell állapodni, biztonsági garanciákat, ki milyen biztonsági garanciákat kap. Ha ez rendben jön, rendben működik, egy jó darabig, akkor lehet majd elkezdeni a békéről tárgyalni. Én azt gondolom, hogy az még nagyon messze van. Én nagyon örülnék, hogyha ebben az évben minél hamarabb sikerülne egy ilyen rendezett tűzszünetet kialakítani, de egyelőre még fegyvernyugvás sem sikerül, mert az oroszok egyszerűen nem egyeznek bele.
Milyen erők garantálhatják a tűzszünetet, illetve majd a békét a térségben?
Ez az egyik kérdés, ugye, amiről vita van. Ugye sok szakértő azt mondja, hogy itt több százezer főről lenne szó. Szóval én azt gondolom, hogy ennél szerényebb megoldások is lehetségesek. Ugye a békefenntartó erőknek nem az a dolga, hogyha a tűzszünetsértést észlelnek, akkor rögtön megtámadják azt, aki megsérti a tűzszünetet. Ennek azok nekik az a dolga, hogy lehetőség szerint ugye elrettentsék a tűzszünetsértést, mert azzal, nem azzal, hogy ők akkor szétlövik Moszkvát vagy Kijevet, hanem azzal, hogyha ez kiderül és világossá válik, hogy kitette, akkor ennek politikai következményei vannak. Nyilvánvalóan attól függ, hogy ez a tűzszünet, ez milyen biztonsági megállapodásokban és biztonsági garanciákban van beleágyazva. Ha azok megfelelőek, akkor van lehetőség és van valószínűsége annak, hogy a tűzszünetet betartják, ami persze nem azt kell érteni, hogy soha senki semmit nem lövöldöz, hanem hogy nincsenek súlyosabb tűzszünetsértések. Mindenki betartja ezt, mert úgy gondolja, hogy neki ez a politikai következményeket is számba véve kedvezőbb, mint hogyha megsérti súlyosan és folyamatosan a tűzszünetet. Az oroszok biztos tesztelni fogják a tűzszünetet, de hát ebben nem kell bedőlni, ugye, mert akkor azt csináljuk, amit ők akarnának, tehát nem feltétlenül kell erre állandóan katonailag reagálni. De hát, hogy milyen erők, hol települnek ezek, ez mind olyan kérdés, amit a fegyvernyugvás alapján után kell és lehet megtárgyalni, és ideális esetben megegyezni. Ugye vannak olyan dolgok, amik egyoldalúan biztosíthatóak, tehát például az, hogy valamelyik európai ország olyan biztonsági megállapodást kössön, vagy a meglévő biztonsági megállapodást kiegészítse azzal Ukrajnával, hogy biztonsági garanciákat is ad, kölcsönös segítségnyújtási megállapodás. És itt amúgy senki nem kell ehhez hozzá, erről a két állam megállapodhat. Az európai államok is egy oldalon nyugodtan megállapodhatnak azzal, hogy ők milyen biztonsági garanciákat adnak Ukrajnának. Számos lehetőség van erre. Az Európai Unió szerződés, a Lisszaboni szerződésnek a 47/2-es cikkei az ugyanolyan erős biztonsági garancia, mint a NATO 5. cikke, tehát nem kell feltétlenül NATO tagság. Giorgia Meloni javasolt egy megoldást, hogy a NATO tagság nem, de az 5. cikket terjesszék ki Ukrajnára is. Vannak, akik mondjuk, hogy föl kellene éleszteni a Nyugat-Európai Uniót, amelyik ugye az európai biztonságnak a garanciája lett volna, hogyha nem jön közbe a NATO, de hát ugye akkor jött az Egyesült Államok a NATO-val, ha most az Egyesült Államok valamilyen okból nem annyira megbízható szövetséges a NATO-ban, mint szeretnénk, meg mint volt, meg mint gondolnánk, ugye akkor föl lehet éleszteni a nyugat-európai uniót. Szóval számos megoldás van erre, erre a tárgyalások folyamán kell kitérni, és lehet olyan megállapodást kötni, olyat találni, amelyik az ukránokat kielégíti, és az oroszokat nem bőszíti föl annyira, hogy, hogy aztán, hogy valami ellenlépést tegyenek.
Egy ilyen tűzszünet az Ukrajnának a túléléséről szól? Tehát ha záros határidőn belül nem lesz tűzszünet, az milyen következményekkel járhat Ukrajnára nézve?
Ukrajna túl fogja ezt élni, hogy mekkora lesz Ukrajna, milyen határok között, ugye itt most arról van szó, az, hogy Ukrajnát bekemelezi Oroszország, ez már régi, erről csak Putyin álmodozott régen, meg lehet, hogy most is álmodozik, de ez nem lehetséges forgatókönyv. Az, hogy milyen Ukrajna lesz, milyen határok között, mennyire lesz demokratikus, mennyire lesz prosperáló, ez a jövő kérdése. Ez attól függ, hogy milyen fegyverszünetet sikerül kötni, hogy a békekötés sikerül-e, mikor, milyen körülmények között, hogy az európaiak milyen segítséget adnak Ukrajnának az újjáépítéshez, és maguk az ukránok hogyan reformálják meg a saját országukat, mert azért van mit javítani Ukrajnán, hogy finoman szóljak, csak ugye háború közben ezt elég nehéz megtenni. Végső soron ugye ide vezet majd jó néhány év múlva az Európai Uniós tagság, meggyőződésem szerint jó néhány év múlva a NATO tagság, és Oroszország is változni fog, az orosz-ukrán viszony is változni fog. Tehát nagyon sok változós a dolog, azt szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy Ukrajna volt, van és lesz. Hogy milyen Ukrajna és milyen határok között, ezt nem tudjuk pontosan, hogy milyen biztonsági garanciákat. Ezt se tudjuk, erről fog szólni az elkövetkezendő jó néhány év.
De hát Oroszország, illetve hát Vlagyimirovics Putyin el tudja adni azt győzelemként azt a néhány megyét, amit Ukrajnától bekebelez? Most ha nézzük a nagy képet, ha nézzük Oroszországnak a térképét, akkor azok a megyék hát egy körömnagyságú terület ahhoz képest arányaiban.
Hát Vlagyimirovics mindent el tud adni, mert hogy teljes mértékben uralja a közbeszédet Oroszországban, ezt is el fogja tudni adni, ugye hát ő majd mondja, hogy ő hát ő sosem akart egész Ukrajnát, csak a Ukrajnában élő oroszokat akarta megvédeni, és hát ez kényszerítette ő rá, hogy őt rá, hogy ezt a műveletet megindítsa, amit ő igazából nem is akart. Szóval sok mindent lehet mondani neki általa, és hát nincsen, lehet, hogy az orosz nép nem fogja elhinni, de nem fog tudni ellene semmit se tenni. Abban a kommunikációs térben, ami Oroszországban van, ahol 99%-át a kormányzat uralja, nem hiszem, hogy lennének olyan mérvadó, mértékadó hangok és erők, akik meg tudnák száfolni hitelesen és hallhatóan a közvélemény számára világosan észlelhetően azt a narratívát, amit Putyin ki fog alakítani.
Dr. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, egyetemi oktató volt, diplomata és államtitkár a mai napra kész vendége. Az a Gyarmati István, aki több magyar kormánynak is dolgozott, fegyverszünetekért küzdött háborús övezetekben az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek a misszió vezetőjeként. Ön most is hisz a békében? A világ békében?
A világbékében a szépségversenyek részvevői szoktak hinni. Én abban bízok, hogy egy élhető világot lehet majd látni. Lesznek háborúk. Mindig is voltak, lesznek is. Hogy ilyen nagy háborúk, mint az ukrán-orosz háború nem lesz. Abban reménykedhetünk, hogy a közel-keleten nem lesznek nagy háborúk. Abban reménykedhetünk, hogy Kína háború nélkül megtalálja majd a helyét egy feltörekvő szuperhatalomként abban a kialakuló új világrendszerben, amelyikben a következő években és évtizedekben élni fogunk. Abszolút világbéke biztos nem lesz. Én már azzal elégedett lennék, hogyha nem kerülne sor tömegpusztító fegyverek alkalmazására, és nem kerülne sor olyan tényleg pusztító háborúkra, mint amilyen most Ukrajnában folyik.
A mostani háborút lehet, hogy nem szabad hasonlítgatni, vagy nem jó hasonlítgatni, de hát a délszláv háborúkhoz hasonlítva, vagy az első csecsen háború idején, amikor önök tárgyaltak a békéért. Hasonlítva mostanihoz, hogy látja, hogy ez nehezebb, az volt nehezebb, vagy nem lehet hasonlítani ezt? Hogy néz ez ki?
Hát nem tudom, ugye miután most Oroszország nyíltan és teljes mértékben ugye részvevője a háborúnak, ezért sokkal nehezebb vele bánni, és ez nem egy belső polgárháborús helyzet, mint az mondjuk a csecsen háború volt. Hát azt gondolom, hogy ez most egy nagyon, nagyon nehéz, a második világháború óta talán a legnehezebb fegyveres konfliktus. Látszik is, hogy már 3 éve tart, és nem látjuk egyelőre még igazán komolyan pontosan a végét. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet ennek vége. Belátható időn belül legalábbis átmenetileg Oroszország gyenge, nem fog tudni sokáig háborúzni, gazdaságilag különösen sok problémája van, de katonailag sem igazán erős ma már, ezt látjuk. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nehéz, második világháború óta valószínűleg biztosan a legnehezebb, de nem megoldhatatlan. Ugye tudjuk, hogy az ilyen háborúk hogy szoktak befejeződni, hogy hogyan jutunk el oda, és milyen részletesen, milyen körülmények között, azt még nem tudjuk, de szerintem viszonylag hamar ki fog derülni.
A jelenlegi amerikai vezetés, a jelenlegi Európai Uniós vezetés, az mennyiben segíti, illetve akadályozza a helyzetnek a rendezését?
Az amerikai vezetés objektíve segíti a helyzet rendezését, szubjektíven rengeteg hibát követel, és nagyon sok problémát is okoz, amire nem lenne szükség, és azt gondolom, hogy akarva akaratlanul is az orosz politikát erősíti. Az európai vezetés meg még azért ebből a szempontból most áll össze, tehát nagyon biztató dolog, hogy sok-sok év után végre sikerült Európának, talán sikerül összeszedni magát katonailag is, meg politikailag is, meg gazdaságilag is ehhez. Úgyhogy Európa szempontjából azt gondolom, hogy optimisták lehetünk, ezt pozitívan látom, és lehet, hogy a végére ki fog derülni, hogy sajnos nagy véráldozatok árán, de azért mégis kialakul egy európai védelmi identitás, hogy Európa képes lesz saját magát megvédeni, nem csak katonailag, hanem politikailag és gazdaságilag is. Tehát ennek van egy jó kifutása is, persze óriási nagy árat kell több százezer embernek az élete árán fizetni.
Abból a szempontból is optimista lehet az Európai Unió, optimista lehet az európai ember, hogy úgy tűnik, mintha visszatérne, vagy visszatérni látszana a befolyási övezeteken alapuló világrend. Tehát, hogy azt látjuk, hogy Amerika láthatóan szeretné magát körülbástyázni, és hát megpróbálja távol tartani mindenek előtt Kínát, illetve Észak, és hát lehetőség szerint a Dél-Amerikától.
Igen, hát ez így van, sajnos el kell ismernünk, hogy az új világrend az nagyon hasonlít a korábbiakhoz, amikor nem volt rend, hanem világrendetlenség van. Befolyási övezetek, amik változnak, az erőnyelvén fognak beszélni egymással az államok, sokkal inkább, mint korábban, és sokkal nyíltabban a szabályok, amiket korábban létrehoztunk, és többé-kevésbé betartottak, ma már nem annyira érvényesülnek. Szóval ez nem feltétlenül pozitív változás, de hát hiába ez, akár szeretjük, akár nem, ez így van, ezzel kell együtt élni.
De hát Európában van, aki az erőnyelvén beszél, van, aki tud az erőnyelvén beszélni, mert mi valahogy máshoz szoktunk.
Igen, Európa tud az erőnyelvén beszélni, ha akar, és most úgy látom, hogy összefeti magát, és fog akarni.
Miből látszik ez? Abból, hogy Németország, a nagy gazdaságok is azt mondták, hogy igen, jobb fegyverkezni, a közös védelemre kell fordítani?
Hát abból is, meg hát abból, hogy összeálltak ugye Londonban a tetrekészek koalíciója, katonai készülődés folyik, katonai tervezés megindult.
De az a tény, hogy nincs mindenki benne a tetrekészek koalíciójában, az nem ad okot aggodalomra?
Na, nem kell mindenkinek benne lenni mindenben, miért kéne? Hát teljesen reális az, hogy az országok között nézeteltérések vannak abban a tekintetben, hogy egy adott célt, például mondjuk a békét Ukrajnában hogyan lehet elérni, ezt másképp gondolja, van, aki azt gondolja, hogy ehhez kell egy fegyveres erő a tetrekész, a koalíció más meg másképp gondolja, ez én nem gondolom, hogy ebből óriási tragédiát kéne csinálni.
Fog tudni elrettenteni a tetrekészek koalíciója? Most arra gondolok, hogy ahhoz, hogy féljenek tőled, azt látjuk legalábbis, vagy azt láttuk eddig, az a jó, ha van atomod.
Nem feltétlenül, de egyébként a tetrekészek koalíciónak van atomfegyvere, és ha akarja, akkor több is lesz. De ez elhatározás kérdése. De már most is van, ugye vannak brit és francia atomfegyverek, az elrettentéshez ez elég.
Tudjuk azt, hogy Amerika mit akar? Vagy Amerika tudja, hogy mit akar? Vagy csak Donald
nem,
Trump tudja
Amerika,
azt?
Nem, keresi Donald Trump, keresi a helyét a világban. Más azt tudja, hogy mást akar, mint ami eddig volt, hogy pontosan mit azt nem, de egyébként az egész világ keresi a helyét egy új rendszerben, és ebben benne Amerika. És hát Európa is keresi a helyét, ugye most keresi azzal, hogy például a tetrekészek koalíciójának hol van a helye, van-e és hogy hol van a helye.
Ez egyébként a NATO-ra hogy fog hatni? Most azt látjuk, hogy különböző országok szövetkeznek egymással, katonai szövetségek születnek.
Hát ez nem baj, az a NATO-t erősíti, hiszen a NATO-nak nagyon komoly szerepe van ebben, és előbb-utóbb ez az európai védelem ez integrálódik a NATO-ban. Most ez a tetrekészek koalíció ugye most egy adott célnak, az ukrán háborúnak a céljaira jött létre, ha ez sikerül, akkor minden valószínűség szerint egy ilyen európai védelmi identitás erő majd a NATO-ba integrálódva fog létezni hosszú távon.
Tehát nem kell attól tartanunk, hogy hát felvizezi a NATO-t a Trump adminisztráció?
Lehet, de nem kell hagyni. Hát nem, a Trump adminisztráció nélkül is van NATO. Hát nekünk a saját céljainkat kell követni. Ha az amerikaiakat sikerül megnyerni valamilyen mértékben, erre az nagyon jó, meg kell próbálni, de abból kell kiindulni, hogy mindenképpen ez a mi felelősségünk.
Dr. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt, egyetemi oktatót, volt diplomatát és államtitkárt hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen, minden jót kívánok.